Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai online istentiszteletünkön, advent első vasárnapján. Hajtsuk meg a fejünket, és egy fohásszal kezdjük el istentiszteletünket. Ami segítségünk, és ennek az alkalomnak a megszentelése és megáldása, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ha csak így online formában is, de összejöhetünk a te igéd köré ezen a vasárnapon is. Köszönjük, hogy eljöhetett egy újabb egyházi év. Köszönjük, hogy kegyelmedből tartod még ezt a világot, és köszönjük, hogy minket is megtartottál az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy a te segítségedet, a te emelő karodat, a te kegyelmedet olyan sokszor érezhetjük minden napunkon. Köszönjük neked azt, hogy nem mondtál le még sem rólunk, sem erről a világról. Köszönjük, hogy ezzel az igehirdetéssel, Isten tisztelettel is azt akarod, hogy közelebb kerülhessünk hozzád, tisztuljon a mi életünk, gyarapodhassunk hitben, vigasztalásban, örömben, mindabban, amiben te személy szerint elkészítetted az üzenetet nekünk. És köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy bármilyen dolgok is következnek, és következnek majd erre a világra, mindaz a te kezedben van, és köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ennek a világnak, ami most küzd a járvánnyal, vége lesz egyszer, és eljön majd az ítélet, ahol megítéltetik mindenki cselekedeteik szerint, és eljön majd az örök élet mindazok számára, akik benned bíztak, veled elrendezték az életüket, és a te útadon igyekeznek járni, hogy oda juthassanak. Kérünk, tégy minket is ilyen emberekké. Kérünk most, hogy te áld meg a te igédnek üzenetét, és vegyél el minden akadályt a te igéd útjából. Hadd tudjunk rád figyelni, téged hallgatni, hadd vegyük komolyan a te szavadat, ami személy szerint hozzánk és nekünk szól. Kérünk, bocsásd meg a mi vétkeinket, és tisztíts meg minket a te igéd hirdetésére, hallgatására, szívünkbefogadására. És kérünk, rombold le az ördögnek minden munkáját bennünk és körülöttünk. Hadd tudjunk rád figyelni, hadd ne vonja el semmi, ami figyelmünket, lelki tekintetünket rólad. Köszönjük, hogy kérhetünk, és köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves gyülekezet, Istennek írott igéjét a Lukács evangéliuma első részéből olvasom. A Lukács evangéliuma első részének 34-től 45-ig terjedő verseiből, az angyali üdvözlet történetéből, és aztán Mária látogatása Erzsébetnél. Ez a történet található a most felolvasandó igeszakaszunkban. Szólt pedig Mária az angyalnak: mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek? És felelvén az angyal azt mondta neki: a Szentlélek száll rád, és a magasságos ereje árnyékoz meg téged, ezért a származott Szent és Isten fiának hivatik. És íme rokonod Erzsébet, ő is fiút fogant öregségében, és ez a 6. hónapja neki, akit meddőnek hívtak. Mert nem lehetetlen az Istennél semmi. Mária pedig azt mondta: imhol az Úrnak szolgáló leánya, legyen nékem a te beszédet szerint. És eltávozott tőle az angyal. Felkelve pedig Mária azokban a napokban sietve elutazott a hegyvidékre, Júda városába. És bement Zekária házába, és üdvözölte Erzsébetet. És lett, amint meghallotta Erzsébet Mária üdvözletét, repesett a magzat a méhében, és Erzsébet betelt Szentlélekkel. és felkiáltott nagy hangon, és azt mondta, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Honnét van ez nekem, hogy az én uramnak anyja én hozzám jön? Mert íme, amint üdvözletet hangja a fülembe jutott, repesett a magzat a méhemben az örvendezéstől. És boldog vagy, ki hittél, mert beteljesednek, amiket mondott neked az Úr. Isten tegye áldottá az ő igéjét mindannyiunk életében, egy rövid fohászra még hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük Istenünk, hogy a te igéd igazság és élet. Könyörülj rajtunk, hogy most számunkra is azzá lehessen. Amen. Kedves gyülekezet, ahogy már az imádságban is említettük, ma advent első vasárnapja van. Elkezdődik egy újabb egyházi év, és közeledünk vasárnapról vasárnapra a karácsony ünnepe felé, amikor Jézus Krisztus az első karácsonyon testben eljött ebbe a világba megváltóként. Kedves kelléke az adventnek, az adventi koszorú, amit a protestánsok ajándékoztak a világnak, ha szabad ilyet mondani. Német földről került aztán szét mindenfelé ebbe a világba az adventi koszorú használata, és az adventi koszorún ugye a négy vasárnap szerint négy gyertya található. A 18. század tudós református lelkipásztora, az erdélyi Bot Péter, aki Betlen Katának is volt udvari papja, aztán Maroshévízi, majd magyarigeni lelkipásztor lett. Ennek a négy gyertyának az értelmét Krisztus négy eljövetelében ragadta meg. Az első gyertya azt jelenti számunkra, írta ő, hogy az idők teljességében az első karácsonyon Krisztus testben jött el. A második azt jelenti, megtérésünk alkalmával a szívünkbe költözik, tudnélik a lelke által. A harmadik azt jelenti, halálunk órájában értünk jön. A negyedik pedig azt jelenti, az utolsó ítéletben ítélni jön élőket és holtakat. Kedves testvérek, a mai napon az első gyertya értelmével fogunk foglalkozni, azzal tehát, hogy Krisztus ott az idők teljességében, az első karácsonyon testben eljött ebbe a világba. Megnézzük ennek az első adventnek egy jellemző történetét, ami Erzsébettel és Máriával történt meg, és egy kicsit beszélünk arról, hogy mit is jelent ez a számunkra, hogy Jézus a testben eljött Krisztus. Így jött el az első karácsonyom. Tudjuk azt, hogy a bűnből való szabadítás az ember számára már a paradicsomban, az úgynevezett ős evangéliumban meg lett ígérve az Isten részéről. Hiszen ott van a paradicsomi történetben, amikor azt hangzik el, hogy a te magod majd a kígyó fejére tapos, az pedig csak a sarkát mardossa majd. Meg lett ígérve a győzelem, a bűn és az ördög fölött az ős evangéliumban már. Tudjuk azt, hogy aztán hosszú-hosszú évezredeken át várták az emberek az eljövendő messiást, újra és újra bizonyságot tettek róla a proféták, az Ószövetség lapjain olvashatunk erről, és végül egy olyan időben, amikor Nem sok remény volt arra, hogy éppen akkor jön el a messiás, eljött Jézus ebbe a világba. Tudjuk, hogy 300 éve már nem volt kijelentése az Istennek Izrael számára, nem tehettek semmit hozzá az Ószövetség lapjaihoz, és Isten mégis ebben, ahogy az ige mondja, az idők teljességében küldte el az ő egyszülött fiát ebbe a világba. Láthatjuk, hogy sok ember van az adventi történetben, történetekben is felsorolva, ha szabad így nevezni őket, sokféle jellemzővel. És látjuk azt, hogy vannak, akik pozitívan álltak Jézus eljöveteléhez. Ezek közé tartozik Mária és Elzsébet is, akik itt említve vannak, és vannak bizony, akik negatívan fordultak oda Jézus eljöveteléhez. Hogy tovább ne menjünk, csak Heródes királyt említsük, aki leöllette a betlehemi gyermekeket is, mert a saját hatalmát, a saját elképzelését, a saját trónját féltette az Úr Jézustól. Milyen rosszul látta és rosszul fogta föl a messiás földi eljövetelének az értelmét. Mit mond el nekünk ez a mai ige, hogy csak néhány szempontot említsünk, hiszen az ige kimeríthetetlenül gazdag, mindig új és új üzeneteket közvetít, akár a Biblia egyetlen sora is számunkra. Elmondja azt, hogy ezek az emberek, Mária is és Erzsébet is komolyan vették az Isten szavát és az Isten ígéretét, amit ők kaptak. Nyilván nem lehetett könnyű ez, hiszen Erzsébetről azt halljuk, hogy már idős korban volt, gyakorlatilag biológiai értelemben már nem volt fogamzóképes. Egy csoda kellett ahhoz, hogy Isten gyermeket adjon neki. De biztos vagyok abban, hogy nagyon sokat imádkoztak a férjével, Zakariással együtt azért, hogyha az Isten akarja, adja meg nekik ezt a bizonyos kincset, amire annyira vágyott az ő szívük. És onnan tudjuk, hogy nagyon sokat imádkozhattak, hogy Zakariásnak, a férjének, amikor megjelenik az angyal a templomban, ezt mondja, hogy Zakariás, a te imádságaid felhatottak az Isten színe elébe. Komolyan vették az Isten ígéretét erről is, testvérek, hogy az imádságaink felhatnak az Isten színe elé. Akkor is, ha nagyon gyengének tűnnek, akkor is, ha nagyon rossz paszban mondjuk el őket, akkor is, hogyha olyan állapotban vagyunk, amikor nem a legerősebb, hogy így mondjam, a reménység bennünk, de van egy hely, ahova kiálthatunk, ahol a legfőbb trónus van, ami ezt az egész világot átfogja és a kezében tartja, és akinek, ahogy az igéből is hallhattuk, minden lehetséges. Ő hallja a hozzá kiáltott, hozzámondott imádságokat, és előtte vannak ezek az imádságok. És olyan jó, hogy az ő akarata szerint ítéli meg, hogy megadja ezt, teljesítse a számunkra, vagy pedig másképp is döntsön, hiszen ő egy szerető atya, aki a javunkat akarja. Isten elé fölhatottak az ő imádságaik. Márián is láthatjuk azt, hogy hitt az Isten hozzászóló szavának, és eszerint ezzel összhangban cselekedett. Látjuk azt, hogy az angyal elmondja neki, hogy Erzsébet várandós, és már a 6. hónapban van az, akit meddőnek mondtak eddig, és mit tesz Mária, bár ő is állapotos, fogja magát, elindul egy hosszú útra, a Judea hegyvidékére, hogy meglátogassa Erzsébetet, mert hiszi, hogy amit az Isten mondott, az úgy van. Elviszi az üdvözletet Erzsébet számára, és együtt akar vele örvendezni, és boldog lenni, hogy mindazt, amit az Isten neki ígért, azt megadta. Mária tehát hitte az Isten szavának, és e szerint cselekedett. Persze mondhatnánk, hogy Herodes is hitte az Isten szavának, hiszen ahogy megérkeznek a bölcsek napkeletről hozzám, és elmondják, hogy ők minden bizonnyal láttak egy olyan csillagot, ami a Messiás eljövetelét jelzi, akkor megkérdezi az írástudóit, hogy hol kell a Messiásnak megszületni. És akkor elmondják neki, hogy Betlehemben, mert ezt írta meg a próféta. És Herodes is hiszi, hogy ez így lehet, így lesz. Küldi a katonákat, és megölett minden 2 éves vagy annál fiatalabb fiúgyermeket. Igen, Herodes is hitte, hogy az Isten elhozza a Messiást ebbe a világba. Csak ő azt hitte, hogy a saját emberi akaratával, a saját hatalmi céljaival, a saját istentelen természetével keresztül húzhatja az Isten terveit és céljait. Megakadályozhatja azt, hogy a világ megváltója itt legyen a földön, tanítson, tanítványokat válasszon ki, átadja az Isten új szövetségi üzenetének az evangéliumokban található részét, és aztán föláldozza magát minden emberért, helyettes áldozatul a Golgotai kereszten, hogy mindenki számára nyitva legyen a bűnbocsánat és az újrakezdés lehetősége. Miben volt tehát más Herodes hite, úgymond, hogy ő is hitt az Isten szavának, és miben volt más Máriának és Erzsébetnek, illetve a férjeiknek, Józsefnek és Zakariásnak a hite? Hát abban volt más, testvérek, persze ezt is sokféleképpen lehetne jellemezni, hogy a két család, Mária és József, illetve Erzsébet és Zakariás Isten szerinti eszközökkel kívánta az Isten ígéretét a magáévá tenni, mert Isten szerinti módon gondolkoztak saját életükről, az életben gyakorolható és az életben áldást adó megoldásokról, és egyáltalán az egész életútukról. Miből látjuk ezt? Abból látjuk, hogy Zakariásnak meg sem fordult a fejében az, ami néhány éve egy miniszterelnökünk szájából elhangzott, hogy neked jogod van arra, hogy az öreg feleségedet lecseréld egy fiatalabbra. Meg sem fordult a fejében az, hogy jó, hát én még azért jó erőben vagyok, elválok a feleségemtől, majd fogok egy fiatalabbat, és attól még lehet gyerekem, és akkor így legalább nekem lesz. Aztán, hogy vele mi lesz, az már az ő dolga. Meg sem fordult a fejében, mert tudta, hogy ez istentelen megoldás, testvérek. Ha az ember áldást akar, akkor istenszerű megoldásokkal kell, hogy operáljon, ha szabad ilyet mondanom, a saját életében. Zakariás komolyan vette azt, hogy én az Isten előtt ígéretet tettem, hogy a feleségemmel élem le az életemet. Isten megáldotta, hiszen a papi szolgálatot is jól, harmonikusan tudtam végezni a vele való házasságban, és tudom, hogy ez az Isten gondolatán kívül esik, hogy én őt elbocsássam. És látjuk azt, hogy József is ugyanígy viselkedik. Már azelőtt, mielőtt megtudja, hogy Mária a Szentlélektől viselős, a legistenszerűbb megoldást gondolta el, így mondja ezt a Biblia, hogy csendben elbocsátja őt, titokban. Hogy ne okozzon neki szégyen, mert szerette, mert tudta, hogy az Isten is így szeret minket. Isten sem azt akarta, hogy ezt az asszony pellengére állítsa, hanem a legistenszerűbb megoldással próbálja segíteni azt az embert, akit ő az élete párjául szeretett volna fogadni. Heródesnél látjuk azt, hogy ő viszont istentelen megoldásokkal, emberi, hatalmi, erőszakos megoldással próbálta meg keresztül húzni az Isten tervét, mert a saját egoizmusában csak a saját hatalma, csak a saját élete, csak a saját érdeke volt fontos a számára. És látjuk azt, hogy milyen óriási bajt okozott ez. Nagyon sok betlehemi család számára, és milyen óriási ítéletet nyilván Heródes fejére, hiszen az Isten előtt minden cselekedetünk nyilván van tartva, és a cselekedeteink következményeitől, vagy legalábbis a cselekedetünk örök következményeitől csak egyetlen egy módon menekülhetünk, hogyha Jézus Krisztus elé odavisszük, mindazt, ami nem istenszerű, mindazt, ami nem az ő akarata szerint való az életünkben, és bocsánatot kérünk, elrendezzük vele, és akkor az Isten, hogy így mondjam, lehúzza a mi listánkról ezt a bizonyos cselekedetet. Nyilván ez együtt jár azzal is, hogy igyekszünk nem belelépni ugyanabba a gödörbe, nem újra és újra ugyanazt gyakorolni, hanem igyekszünk az Isten kegyelméből, az ő lelke által szabadulni ennek a fogságából, vagy ennek a köréből. Erzsébet, Zakariás, József és Mária tehát az Isten szerinti megoldásokban látták az életük egyetlen útját, és ezt az életet látták valóban Istentől álthatónak, és egyáltalán ezt az életet látták értelmes életnek. Hogyha ők a mindenség urával, aki mindent kezébe tart, egy áldott és jó kapcsolatban élnek, nyilván ami itt az emberi világban lehetséges, és nem pedig szembeszegülnek vele, nem pedig a saját elképzelésüket, akár erejüket, akár vágyaikat igyekszenek ráerőltetni a környezetükre, vagy az embertársukra, vagy lehetne sorolni szűkebb, tágabb értelemben ezeket a fórumokat. Testvérek, Isten szerinti megoldásokat szeretne a mi Urunk a mi életünkben is. Ez az advent jó alkalom lehet arra, hogy vizsgáljuk meg ilyen értelemben az életünket. Mi az, ahol működnek az Isten szerinti megoldások az életünkben, mi az, ahol nem működnek, vagy másképp működik az életünk. És menjünk oda az Úrhoz, és könyörögjünk folyamatosan napról napra ezekért, hogy segítsen változtatni, vagy segítsen változni nekünk ezekben a kérdésekben, hogy az Isten szerinti megoldások jellemezzék az életünket, és hogy lehessünk áldható állapotban, lehessünk áldott kapcsolatban a mi mennyei atyánkkal, a mindenható Istennel. Isten szerinti megoldások jellemezzék az anyagi életünket például. Emlékszem egyszer egy családra, aki kissé rémülten jött oda hozzám egy prédikáció után. Arról prédikáltam, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, és ez a bankra is érvényes. Ha csak nincs életbevágó olyan fontos helyzet, ne vegyünk föl kölcsönt. Mert jöhet olyan helyzet az életünkben, hogy nem tudjuk visszafizetni. Ne nyújtózkodjunk jobban, mint ahogy a takarónk ér, elégedjünk meg azzal, hogy Isten ilyen helyzetbe helyezett minket, megadja a napi szükségleteinket, ne akarjunk nagyobbak lenni ennél, mert azért figyelmeztet az ige minket erre, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, mert bekövetkezhet ilyesmi az életünkben. Emlékszem, hogy ők egy autót vettek hitelre, és bizony nem tudom, hogy mi lett velük, mert nem ismerem a dolog végkimenetelét, de utána voltak a nagy hitelbedőlések, lehet, hogy ez sokkal többe került nekik, és sokkal drágábban fizettek, mint hogyha megmaradtak volna a régi autójuknál. Aztán Isten szerinti megoldások legyenek az életünkben, a beszédünk, az ígéreteink szintjén. Legyen a ti igenetek igen, legyen a ti nemetek nem, mert mindaz, ami e fölött van, az ördögtől való. Ha megígérünk valamit, testvérek, akkor azt teljesítsük. Ne várjuk el, hogy majd a másik ember fölhív minket 55-ször, hogy teljesítsd az ígéretedet, hanem tudjam azt, hogy én ezt megígértem, tudjam azt, hogy ezért felelősséggel tartozom az Isten előtt is. Én szeretnék olyan ember lenni, aki Isten szerinti megoldásokkal éli az életét, és szeretnék olyan keresztényként élni, akire nem azt mondják az emberek, hogy erre úgyse lehet számítani, mindent megígér, aztán nem lesz belőle semmi, hanem tudhatják azt, hogy igen, ez az ember Istenben hisz, mivel megígérte, ez biztos, hogy teljesíteni fogja. Vagy ha nem tudom teljesíteni, akkor szóljak az illetőnek, hogy ne haragudj, valami olyan jött közbe, hogy most képtelen vagyok teljesíteni, mert valami tényleg megrengető dolog áll az utamba, és nem tudom ezt teljesíteni. De mindenképpen, ami igenünk legyen igen, és a nemünk legyen nem, ne vegyük felelőtlenül az ígéreteket, hiszen tudjuk, hogy ez a világ ebben is más. Néha nagyon-nagyon sok mindent ígér, ugye a politika egy része is az ígérgetésekről szól, amiből sokszor nem válnak valóra dolgok, és az emberek is nagyon felelőtlenül kezelik az ígéreteket. Ne sodorjon minket a krisztusi módszerektől, a krisztusi keretektől a világ felé az, hogy nem vesszük komolyan az ígéretünket. Vagy mondjatok jót egymásnak. Ugye annyi rossz hírt visznek az emberek, néha a másik emberről is. És vannak emberek, akik ebben élik ki magukat, hogy viszik a pletykát az egyik emberről a másikról, hogy próbálják összezavarni az emberi kapcsolatokat. Mi ne ilyenek legyünk, mondjunk jót egymásról. A pozitívat próbáljuk erősíteni a másik emberben, próbáljuk meg így is értelmesebbé és élhetőbbé tenni a másik ember életét is. Testvérek, Zakariásék és Józsefék a feleségeikkel együtt Isten szerinti módszerekkel próbálták érni az életüket, így tekintettek elő a gyermekek, Keresztelő János és a megváltó Jézus Krisztus születésére, és így mehetett végbe az Isten terve a megváltó életében is, illetve Keresztelő Jánosnak az életében is. Néhány gondolatot szeretnék még arról elmondani, hogy mit jelent az, hogy Jézus az idők teljességében, az első karácsonyon testben eljött közénk, mint az Isten felkentje, a Krisztus. Testvérek, Szeretnék egy igeverset fölolvasni a János első levele negyedik részéből, a harmadik verset, amely így szól. Erről ismeritek meg az Isten lelkét, minden lélek, amely vallja, hogy Jézus a testben eljött Krisztus az Istentől van. És amely lélek nem vallja, hogy Jézus a testben eljött Krisztus, egy sem Istentől van, és ez az antikrisztus lelke, melyről hallottátok, hogy eljön, és most már a világon van. A testben eljött Krisztus. Ez volt Jézus ott az első karácsonyon, és a Krisztus, a felkent ő ma is, aki az Atya jobbján van, és majd visszatér ebbe a földi világba az utolsó napon. Onnan kezdeném ennek az igének a megvilágítását, hogy ma nagyon sok olyan törekvés van, amely Jézust egyfajta történelmi személynek tekinti. Tudjuk, hogy a mohamedánok is egyfajta prófétának tartják. Tudjuk, hogy a New Age-ben is egy pozitív személyiségként értékelik őt. Tudjuk azt, hogy vannak úgynevezett bizonyos emberek által kereszténynek nevezett vallások, mint például az adventista vallás, ami nem Istenként fogja fel Jézus Krisztust, hanem csak egy emberként. És lehetne sorolni, tehát amikor azt halljuk, hogy ezek és azok és amazok, ami hitbeli testvéreink, akkor azért legyen ott ennek az igének a szűrője előttünk. Hogy ő most a testben eljött Krisztusnak vallja Jézust, vagy pedig sem. Mert ha nem annak vallja a testvérek, akkor ezen az igének a szűrőjén át ő nem megy át. Ilyen értelemben ő nem a testvérünk. Ezt nagyon fontos látni, mert ebben a világban a keresztjén hit, vagy idézőjelbe téve a keresztjén életterületén is rengeteg minden egyre jobban összekeveredik. És azért, hogy az embernek a tisztánlátása megmaradhasson, azért, hogy így mondjam, a szezon ne keverje össze a fazonnal, azért nagyon fontos, hogy ezeket a sarokigéket, ezeket az oszlopigéket komolyan vegyük, és ott legyenek a mi lelki szemeink előtt. De nem csak ezek a bizonyos távolabbi körben lévő vallások és egyebek, amelyek deklaráltan nem vallják Jézust a testben eljött Krisztusnak, az Isten fiának, hanem a keresztjén felekezetek azon táborában is, akik elvileg ezt elfogadják, nagy a zavar, és sok olyan nézet van, ami zavarja a tisztánlátást azzal kapcsolatban, mit is jelent ez az én számomra, hogy Jézus Krisztus az idő teljességében eljött, mint az Isten fia. Testvérek, vannak olyan nézetek a liberális teológiában és sok felekezetnél, hogy nincs szükség megtérésre. Ha nincs szükség megtérésre, akkor Jézus kereszthalálának és mint erre irányuló földi küldetésének nincs értelme. Semmi értelme akkor, hogy eljött testvérek. Ha nincs szükség megtérésre, akkor azt jelenti, hogy az ember a bűneiben hal meg. Cseri Kálmán lelkipásztor mondta azt egyszer egy prédikációjában, hogy tegyük föl testvérek, hogy az Istennek csak egyetlen egyszer egy parancsolata ellen vétkezünk egy nap. Az 365 per év, vagy attól függ, ugye lehet 366, 10 év alatt 3650, és lehetne folytatni. Hogy lesz ez elrendezve? ott van, és a lelki lajstromodat gyarapítja. Az összes vétek, az Isten előtt. És amikor az Isten rátekint, és azt mondja, hogy ajjajjaj, de jó, de nagyon hosszú ez a lista. Hát ez nem lett elrendezve. Akkor testvérek, ezt a listát megkapja az illető, és viszi magával, lelki értelemben értsétek ezt most, viszi magával a kárhozatra. Ez egyedül a kárhozatra jelent belépőt. És tudjuk, hogy ahhoz, hogy a kárhozatra jussunk, gyakorlatilag semmit nem kell tenni ebben az életben. Nem kell hinni, nem kell keresni az Istent, nem kell megtérnünk, hanem ez az út, a széles út, amire rászületünk, ez egyenesen oda visz. Tehát, ha azt halljuk, hogy nincs szükség megtérésünkre, akkor tudjuk, hogy ez nem keresztény vélemény. Egyértelműen ott van az apostolok cselekedetei pünkösdi történetében, mikor Pétert kérdezik, mit cselekedjünk, atyám fiai, térjetek meg a ti bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. El kell rendeznünk ezt a számlát Istennel. És tudjuk, hogy ha bocsánatot kérünk, mindezért, amit elkövettünk, megnevezve az Istennek minél többet. Szánjunk erre időt. Legyünk csendben e fölött. Vegyük elő a 10 parancsolatot, ha másképp nem megy. És kérdezzük meg, az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevet. Volt ilyen, vicceltem az Isten nevével, káromkodtam esetleg az Isten nevével, vagy kicsúszott valami olyan a számon, amikor nem kellett volna? Ha volt ilyen, bánjuk meg, testvérek. Így lesz elrendezve ez a számra. Újra mondom, ha valaki azt mondja, hogy hát ez egy vallásos, bigott gondolkodás, nincs ilyesmire szükség, az tulajdonképpen tagadja annak az értelmét, hogy Krisztus, mint megváltó, eljött ebbe a világba. Mert azért jött el, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy nincs szükség a bűneink felismerésére. Isten minden embert üdvözíteni fog, úgyis én, hogyha jó ember vagyok, és amíg nem látom a bűneimet, addig sokkal könnyebben gondolja esetleg egy kevésbé önkritikus ember, hogy ő jó ember. Én olyan jó ember vagyok, mondja az ilyen ember, hogy engem az Isten az örök életre fog úgy is vinni, mert sokaknak segítek, mert nem beszélek csúnyán, mert sokat dolgozom, mert szorgalmas vagyok, és lehetne sorolni. Testvérek, amíg az ember nem ismeri föl a bűneit, nem ismer fel bűnöket az életében, esetleg hajlamos ilyesmit elhinni. De honnan lehet fölismerni a bűneinket? Egyáltalán mi az, hogy bűn? Mi az, hogy vétek? Testvérek, a vétek az nem az, amit én gondolok annak, hanem a vétek az az Isten igéjétől való eltérést jelenti. Lehet, hogy én nagyon pozitív tulajdonságomnak gondolok valamit, mondjuk azt, hogy ami a szívemben a számon, az mindenki ilyen. De lehet, hogy az Isten meg azt mondja, hogy hát elég baj, hogy ez van a szívedben. Nem az a baj, hogy ami a szívemben a számon, hanem az a baj, hogy ez van a szívedben. És ilyen dolgokat beszélsz az embertársadról, és így viszonyulsz az emberekhez. Az Isten igéjét tanulmányozni kell, olvasni kell, ahhoz, hogy fölismerjük a vétkeinket. Én szoktam mondani, hogy ha valaki egy nap, egy fejezetet csak elolvas a Bibliából, azzal elindul ezen az úton. Legyen ebbe kitartó, imádkozzon előtte, hogy Istenem segíts, hogy megértsem a te igéd üzenetét, és segíts, hogy ebben élhessek. Nagyon jó volt, és azt is szoktam mondani, hogy a Lukács evangéliumával kezdje valaki. Az a legkönnyebb megközelítés. Aztán vissza a Máté előre, és úgy végig az Új Szövetségen, és az Új Szövetséget csak utána. Olyan jó volt megtapasztalni hosszú évek imádsága után, hogy az anyósom elkezdte olvasni a Biblia fejezeteit, és olyan jó újra és újra, amikor találkozunk, akkor elmond egy néhány szót arról, hogy ezt továbbra is gyakorolja. Testvérek, innen lehet fölismerni, meglátni, hogy hol vagyunk, mik a vétkeink. Nincs szükség arra, hogy Krisztus a szívünkbe költözzön. Amikor elmondjuk az Istennek a bűneinket, bocsánat kérünk, megtisztul a szívünk. Nincs szükség arra, hogy Krisztus a szívünkbe költözzön, mondják emberek. Pedig erre van szükség. Akik befogadják őt, azoknak hatalmat ad arra, hogy az Isten gyermekeivé legyenek. És egy másik ige azt mondja, akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten gyermekei, akik odaadják az Isten kezébe az ő életük felett a vezérlést, a hatalmat. És aztán van, aki azt mondja, hogy jó, hát én megtértem, bent vagyok az örök életben, itt tulajdonképpen onnan soha semmi ki sem szakíthat, tehát nincs szükség engedelmességre. Nincs szükség arra, hogy az Isten akaratát cselekedjem, keressem. Hát tudjuk, hogy az ige ennek az ellenkezőjét állítja. Azt mondja, hogy olyan az engedetlenség, mint a varázslás bűne. A varázslás, ami közvetlenül a sötét ördögi erőkkel hoz kapcsolatba, és ezeknek a körébe von be engem, testvérek. Olyan az engedetlenség. És tudjuk, hogy azt is mondja az ige, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Aki végigmegy az úton. Az, hogy én egyszer megtértem, az nagyon jó, de nagyon sok embert láttunk, aki letér erről az útról. Látunk olyanokat, akik szembefordulnak az Isten akaratával. Akik újra fölveszik az istentelen módszereket, az istentelen megoldásokat az életükben. Akik a saját vágyaikat, a saját céljaikat, a saját erőszakos természetüket helyezik előtérbe, ahelyett, hogy hagynák, hogy Jézus megtisztítsa a szívüket, ahelyett, hogy elrendeznék a vétkeiket vele, ahelyett, hogy behívnák Jézust az életükbe, hogy ő legyen az életük ura és királya, és ahelyett, hogy a vele való engedelmességben élnének. Én azt kívánom, hogy áldjon meg minket az Úr ilyen élettel, amely az istenszerű megoldásokat keresi, amely próbálja megöldökölni a saját tagjaiban mindazt, ami nem Isten szerint való, hogy Pál apostol szavai után éljek egy képpel, és hogy hadd lehessen a miénk az az öröm és az a boldogság, amit az Istennel való harmónia, az Istenben való lét, az Isten ígéreteiben való hit és azok beteljesedése jelent, ahogy jelenthette ott az első adventen, az első karácsony előtt Mária és Erzsébet életében, illetve a családok életében, és ahogy jelentheti mindenki számára, aki ezen az úton kíván járni. Kívánom, hogy adjon az Úr nekünk ilyen tisztító, erősítő, vigasztaló, boldogító adventet ebben a mai helyzetben is, amiben élünk. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te eljöttél az idők teljességében, azon az első karácsonyon, emberi testben, ebbe a világba. Köszönjük, hogy azért jöttél el, hogy mi megmenekülhessünk, elrendezhessük a bűnszámlánkat veled, hogy bocsánatot nyerhessünk rájuk, és így az az adós levél, ami a mi bűneinket tartalmazza, össze lehessen téve, oda lehessen szegezve a keresztre, és a szívünkbe fogadhassuk a te lelkedet, téged magad, a te lelked által, hogy aztán annak engedelmeskedve vezethesd a mi életünket ebben a földi vándorlásban. Köszönjük, hogy ez volt az értelme a te testélételednek, eljövetelednek ide. Kérünk segíts, hogy be ne csapjon minket senki, aki ezt tagadja, vagy aki el se indul ennek a felfedezésére, aki nem közeledik hozzád, hogy te is közeledhess hozzá. és kérünk segíts, hogy ne istentelen megoldásokat válasszon a mi életünk, ne kerülő utakat, amelyek esetleg emberileg nézve könnyebbnek látszanak bizonyos emberek szemei előtt, hiszen tudjuk, hogy az a jó, ami áltható, és az az áltható, ami szerinted való. Kérünk, segíts, tisztítsd így az életünket ebben az adventben is. Áld meg így szeretteinket, családtagjainkat, áld meg gyülekezetünk minden tagját, azokat is, akik fizikailag vannak most bezárva akár egy idős otthon falai közé, és ha akarnának, sem tudnak eljönni a közösségbe. Kérünk, hogy te áld meg városunkat, Budakeszit és annak a környékét, te adjál minél több szívben lelki ébredést, Urunk, és segíts, hogy minél több elrendezett élet élhesse át, nem csak ennek az ünnepnek a várakozását, hanem azt a nagy adventet, ami a rád való várakozás, hogy majd visszatérsz az utolsó napon, és várod az új világba, az örök, hibátlan világba, a tiédet, az új Jeruzsálembe. Kérünk téged, hogy legyél így velünk, kérünk, te gyógyítsd a betegeket, könyörülj a gyászt hordozókon, és kérünk, hogy te maradj velünk ennek a napnak még a hátralévő részében is. Amen. Fogadjuk Istennek áldását, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon te néked békességet. Amen. Az Úr közel. Jövel, Uram Jézus!